udvarol a ragyogó delnőknek, akik fénykorukat élik, valamint a lagymatak fájdalmasoknak, akik abból élnek, hogy régi szerelmes leveleket olvasnak.
Jeles férfiú lehet.
Nem szeretek a műveimben általában mindennapi embereket szerepeltetni. Mindennapi embereknek nincs történetük. Élete lefolyására nézvést a legtöbb ember ferencvárosi születésű. Születnek, megházasodnak, meghalnak. Nagyon lenézem azokat az írókat, akik a való életet másolják. Rossz szaga van az életnek, tekintetes úr. A legtöbb író lopásból él. Ha egyebet nem lophat, elorozza a szomszédja élettörténetét. Én kivétel akarok lenni. Nem puskázok sem régi francia könyvekből, sem egyéb írók kitalálásaiból. Hősömet magam mintáztam. Festmény ő egy borbé műhely előtt. Remélem, nincs párja a világirodalomban.
Nem. Én nem tudok íregényhősről.
Hősömnek neve? Nagybotos. Lássuk például, milyen érzelmek és gondolatok ébrednek fel Nagybotosban, amikor fekete hajú nőt lát a Váci utcában. Ha türelemmel meghallgatják, művemről egész véleményt alkothatnak maguknak.
Ezzel Józsiás úr kibontotta az iratcsomagot, és olvasni kezdte. Olvasott a hajról. Nagybotosnak abban a korszakban, amikor hőskorát éli a szenvedély, és a színek és hangok keltik fel a férfiú figyelmét, mint az ősember érdeklődését, elegendő volt egy fekete női hajkoronát látni, hogy elveszítse az eszméletét a mindennapi élet iránt. A szenvedély szarvasbőgéssel emelte fel fejét a szívében. Minél feketébb volt a nő, annál inkább harsogott szerelme. Kimeresztette a szemét a kondorhajú feketékre, akiknek a sűrű fésű sem fogja a haját. Remegni kezdett a felső ajkamidőn, kékes bajuszkát fedezett fel bizonyos nők szája felett. A fekete orjukak, amelyek apró hajszálaikkal némely gyenge idegzetű embert megfélemlítenek, Nagybotost az őrületbe kergették. Külön könyve volt emlékezetének a nők fekete szemöldökeiről, amelyek bizonyosan valamely őskori írásjelt példáznak a homlokon. Ezek a szemöldökök jegyezték a nők neveit a régmúlt időkben. Nagybotos, ha sokáig nézte egy idegen nő szemöldökét, lassan rájött a nő keresztnevére. De nagy figyelemmel vette vizsgálódásaiban a női szempillákat is, ezeket az árulkodókat, amelyek hangosan kiáltják ki a nők titkait, mint a kajdács madarak. A szempillák, amíg egyrészt jól összetanult cinkos társai a női tekinteteknek, segítenek rejtegetni, csalogatni, hívogatni, elintézni a kacérság és a vágy mutatványait, lezárják a szemeket, ha azok megfeledkeznek magukról, kerítők és pandúrok, másrészt önfelett árulói minden érzésnek és gondolatnak, amely a nők agyvelején átsuhan. No, és természetesen nagy fontosságot tulajdonított Nagybotos a fül mellett lévő, valamint a nyakszirten elhelyezkedett hajszálaknak. A morkulláinál, valamint egyéb halottaknál tett látogatásaiban rájött, hogy a halál beálltát ezek a finom, lehelletszerű hajszálak jelzik. Ők halnak meg legelőször, és ők hervadnak el leggyorsabban, midőn a 40. évén túl elszáll a nőiesség. Fekete nőknél jól meg lehet figyelni a hajszálak életmódját. Göndörödésükből, elhelyezkedésükből többet lehet kiolvasni, mintha a nők egész élettörténetüket elmondanák. Nagybotos mindenek felett figyelte a nyakszírt hajszálait, és bizony sok felesleges izgalmat okozott magának, amikor teljesen idegen nők természetrajzát megállapította e hajak sűrűségéből, hosszából, fodrozásából. Fekete nők olykor fehér nyakszirtjeiken oly tüntetőleg viselik a jelvényeket, mint hadihajók csata idején a megszerzett lobogókat. Minden egyes hajszáluk e helyen egy elmúlt vagy eljövendő diadalukat jelzi. Nem is csodálkozott Nagybotos, amikor találkozott nőkkel, akik arra kérték őt, hogy tapogatná meg csinos kezével nyakszirtjüket, mert ez jól esik. A nyakszirtre lehelt csókról, pedig minden férfiú, aki valamikor gyönyörűséget talált abban, tudhatja, hogy a női vágyak addig üres templomát hirtelen benépesíti a csodák búcsújárásával.
Hát igen, nagy Botosnak szép gyűjteménye volt női hajszálakból, amelyeket részint levélborítékokban tartogatott, részint a pénztárcájában hordott. De hát nem mondhatom, mint ezzel a kisasszonyt.
Nem igen hallottam még hasonló előadást, mert gyermekkoromat a Ferencvárosban töltöttem, ahol a hajszálakról legfeljebb annyit tud a babona, hogy ha fésülködés közben kimarad belőlük egy csomó a hajfonatból, meghal valaki a háznál. Ugyancsak e város részben jegyez esőt vagy havazást, ha fésülködés után megmaradt hajszálak nagy füsttel vetnek lángot a kályhában.
Szeretném remélni, hogy Áldáska nem is értette meg mindenütt Józsiás úr fejtegetését, mert ifjú lévén gondolataiban eddig csak a mindennapi gondok és bajok szürke verebei csipogtak. Sohasem csergett a szarkamadár a szíve kerítésén, amely ígykorban bizonyos érzésreddégének érkeztét jelezte volna. Áldáska az én lányom, olyan, mint a szegénynek imádsága. Ártatlan.
De, papa.
Bocsánat.
Szép idő lett odakint.
Hogy is fogytámon otthon a tüzelőnk, ránk fér egy kis jó idő.
Ebben a percben felnyílott az ajtó, és Szomjas Guszti úr macskaszőrbundás, öreg betűhöz hasonlatos alakja nyomult be. Izgatottan közelgett a társasághoz, és a csiptetője zsinórját fontoskodva a füle mögé vetette.
Engedelmet kérek, én Szomjas Guszti köz- és váltó ügyvéd vagyok. Ennek az úrnak, Józsiás barátomnak a megbízásából járom reggel óta a várost, amíg ő itt mulatozással tölti az időt. 20 kocsmát, Laci konyhát, sörházat bejártam, amíg egy hasznos útbaigazítás révén ide találtam. Itt mérik azt a híres marha húst?
Ezzel nyugodtan levetette a bundáját, gondosan felakasztotta egy szegre, a foltos szalvétát nyakába akasztotta, és a kis hegyével csengetett a pincérnek.
Remélem, rövidesen magam is meggyőződhetek róla.
Ha a tanácsom igényli uraságod, a Mózes szakállú Klein vendéglő szólítaná fel, halászunk ki egy hatalmas koncot, melléje meg a vendéglő elmaradhatatlan büszkeségét velős csontot, megsimogatva a kövéres részeket, s a sovány oldalt puhaságáról néhány villadöféssel győződve meg. Egyébként Klein úr, aki vendégője mellett jó hírű mészárszéket is vezetett, a temesvári szeszgyártól veszi a marhát. E napon Uborka Mártás szerepel az étlapon, de uraságodója szerint nyilván akad valami paradicsomos is a konyhában, ami tekintettel a vendégúr bundájának és szakállának kiáró tiszteletnek nyomban kielégítésre talál majd.
Szomjas úr a kapott recipe szerint, no meg saját tapasztalása alapján, el is bánta velős csonttal érdeme szerint. Jól megütögette bal karját jobb kezével, amíg a csont kiadta minden gazdagságát. Bőven hullott a só és paprika a párolgó velőre. A házi kenyérszeletek gyorsan tűntek el a deres bajusz alatt. A kék kötényes pincér füles pohárban aranyruhás, fehér galléros sert hozott a söntésből. Később némi elvi vitatkozása támadt Szomjas úrnak Klein vendéglőssel a csikleves felett, amelyet a vendég véleménye szerint karácsony hetében egész Magyarországon enni kell káposztával, és amely mégsem található egyetlen pesti vendéglőben sem, mint ha olyan messzire esnének a tiszai kiöntések, ahol tudva lévőleg a jég alatt a csík lakik. Közben, amúgy mellékesen, komoly pillantást vetett Józsiás úrra.
Ő nagysága odakün várakozik egy fiakerban a ház előtt.
És nem csodálkozott, hogy Józsiás úr talpraugrott, lángvörös arccal búcsúzott a Kleinféle vendéglőből, és lábújhegyen sietett a csukott bérkocsi felé, amely egy-két háznyi távolságban állott. Zsófia kinyújtotta fehér kesztyűs kis kezét az ablak szélén. A kesztyűn a fekete varrások nyilván azért sötétlettek úgy, mert az elmúlt bánatos napokra emlékeztettek. Józsiás úr belépett a fiáker ajtaján, és a gyöngyház gombos kocsisnak, aki régi ismerősként üdvözölte őt, azt parancsolta, hogy valamerre a Svábhegyre hajtson. Józsiás úr ugyanis jól tudta, hogy a téli időben Budára vagy Stefánia útra lassú tempóban járó bérkocsikat szemügyre veszi minden járókelő, a szerelmesek kocsiait. Ő már régen nem járt a budai oldalon levő kutyavillához hölgyeivel, mióta ifjabb Ábrányi Kornéllal, az oroszlán külsejű szerkesztővel és a művésznővel találkozott. Szóval valamerre a Svábhegyre hajtatott, miközben percekig Szótalan felindulással borult az asszony vállára, mintha nem is ő lett volna az udvarlás könyvének szép reményű szerzője, nagybotos úrnak, a fekete hölgyek hajszálai tapasztalatokban gazdag hősének életre hívója. Arról viszont, amikor végre megjött rebegő, alázatos szava, számoljon be soron következő történetünk.
Hét bagoly. Krúdi Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György, az ötödik rész hangzott el, az udvarlás könyve. Közreműködött Bilicsi Tivadar, Gáti József, Schubert Éva, Somogyvári Rudolf és Vencel Vera. Szerkesztette Dorogi Zsigmond, rendezte Seregi László. Az 1973. szeptember 11-i adás ismétlését hallották, a következő részt hétfőn 13 óra 4 perckor hallhatják.